Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Ma az egyházi naptárban egy olyan szent szerepel, akinek vannak magyar vonatkozásai is. Brindisi Szent Lőrinc kapucínusról van szó. Az 1500-as, 1600-as évek elején élt, és nagy népszónok lett. Először csak a Szentírás kezdte olvasgatni, és egyre nagyobb lelkesedéssel, és aztán ez vezette oda, hogy belépett a kapucinus rendbe, és ott pedig kiváló népszónokká vált. Sok országban megfordult, igét hirdetve, misszionálva, és így jutott el Magyarországra is, mégpedig Székesfehérvár és Csókakő ostrománál buzdította a magyar katonákat a török ellen. Vagyis ahogyan annak idején Szent István korában is idegen segítség segített bennünket a kereszténységünkben, hát hasonlóképpen a török időkben is kaptunk külföldi támogatást, például Brindisi Szent Lőrinc által. Éppen ezért hálásak is vagyunk, mert hogy megmaradt a kereszténységünk, ebben nyilván neki is része van. Na de hát ez igazándiból tőlünk függ, hogy megmarad-e a kereszténységünk, és főképpen a mai világban, ahol nem török ugyan, nem tatár, de azért nagyon számos ellenség áldászkodik ellenünk, akár belföldön, akár külföldről. Vagyis nem csak segítséget kaphatunk, hanem külföldről bizony próbatételeket is, amik szintén javunkra szolgálnak, mert megmutathatjuk hitünk álhatatosságát, eredetiségét és őszinteségét. Éppen ezért a bevezető imádságban azokért imádkozzunk, akik a mai világban helytállnak a maguk hitében, nehéz körülmények között is megvalva keresztény, illetve katolikus mi voltjukat, és természetesen nem csak szóval, hanem az egész életükkel igyekeznek ezt megmutatni másoknak, hogy ennek a misszionálásnak legyen eredmény ebben az országban, egyre többen legyenek, akik Jézus Krisztus követői, éppen ezért kérjük a Szentlélek, illetve az Úristen segítségét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hát akkor a hittanóra, hogy miről is beszéltünk egy hete. Arról, ami nem könnyű téma, hogy az ember személy, vagyis autonómiával rendelkező teremtmény. Miközben teljesen önálló, mégis a közös emberi természet birtokolója. Autonóm, tehát tud önmagára reflektálni, tud reflektálni a külvilágra, tud az Úristennel szóba állni, Isten kegyelméből. Vagyis az Úr Jézus révén valami kapcsolatunk, nem akármilyen kapcsolatunk van az Úristennel, manapság ez már az Isten gyermeki kapcsolat. Minden esetre, amikor emberi személyről beszélünk, akkor Jézus Krisztust ebből ki kell vennünk, bár van Jézus Krisztusnak embersége, ő mégsem emberi személy, hanem a második isteni személy, akinek van emberi természete is, és isteni természete is. Vagyis miközben Jézus Krisztus belesimul a mi emberi életünkbe, ugyanakkor mégiscsak kilóg belőle, mert ő valóságos Isten, miközben valóságos ember. Van tehát szabad akarata, értelme, lelke, de mindez a második isteni személy személyiségével van elszakíthatatlanul összekapcsolva, egyesülve. A közös emberi természetből, amit valamennyien birtokolunk, miközben mindegyikünk külön-külön egyéniség, ebből mégis az fakad, hogy az embereknek vannak társadalmi kapcsolatai. Tehát a közös emberség az össze is hoz bennünket, miközben az egyéniségünk mintha inkább elszakítana másoktól, de ez nem elszakítás, ez inkább csak az önmagunkra való hagyatkozás. Már a megteremtésünkből is következik, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, állapította meg az Úristen, na még inkább abból, hogy közösségre lettünk teremtve, hiszen Istennek, a Szent Háromságos Istennek a tükörképe az ember. A szeretet a létezésének igazi módja és mottója, mármint az embernek, mert hiszen Istenre hasonlít. A szeretet pedig mindig egy másikra irányul. Éppen ezért az Úristen nem egyetlen ember teremtett, hanem mindjárt kettőt. Ez azonban személyes dolog az ember számára. Nem lehet üres külsőség az ő szeretete, hanem bensőséges odaadás. Hogy miért vagyunk ketten, éppen ez lesz a mai téma, méghozzá az a címe, hogy az ember férfi és nő. De hát erről még egy picikével később. Minden esetre a szeretet az olyan tulajdonság, ami a másikra irányul. Ez a lényege, hogy a másik javát akarom. Vagyis egyedül igazából az ember nem tud szeretni, kit szeressen. Mindig csak egy másikat lehet szeretni. Ha pedig önmagát szereti, az önzés és nem szeretet. Az személyes dolog tehát nem külsőséges, hanem bensőséges odaadás a másik iránt. Ennek kell megvalósulnia az Úristen iránti szeretetünkben is, különböző mértékekben, de nyilvánvaló Istennek való odaadottság az egész életünk. Ez lehet, hogy éppen a családon keresztül adjuk oda, lehet, hogy valami szerzetesi hivatást vállalva, de mindenféleképpen Istennek kell adnunk magunkat. Amíg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, mondja Szent Pál apostol ezt a nagy igazságot. Na, ugyanez vonatkozik az emberek iránti szeretetünkre is. Vagyis nem lehet csak valamiféle mosoly, egy külső gesztus udvariasság, hanem belső odaadásnak kell annak lennie. Ez az odaadás bontakoztatja ki egyébként az ember személyiségét. Vagyis nem mondható, hogy ja, odaadtam magamat, akkor én magam már nem maradtam magamnak, dehogy nem. Pontosan az odaadás által leszek egyre több, hiszen a szeretet gyakorlása az visszahat az emberre, gyarapítja az embert önmagát is. Így lesz egyre tökéletesebbé, ez pedig lefordítva annyit jelent, hogy egyre krisztusibbá lesz az ember. Számunkra a tökéletesség, maga az Úr Jézus, ő a mi mintaképünk, a teremtettségben is, nagy még inkább a lelki életben is. Isten gyermekei vagyunk, tehát Jézus Krisztus példáját kell követnünk. Szeretném megköszönni a kedves hallgatók jóságát, imádságát is, meg adományait is, hiszen végül is ezzel teszik lehetővé a Mária Rádió működését, az imádsággal is természetesen, részben azért, hogy vannak olyan áldozatos lelkek, akik az önkéntesek és működnek a Mária Rádióban, szabad idejüket és energiáikat áldozva erre, Isten fizesse meg a jóságokat, és az önök imádsága is ilyen fizetség erre, hogy legyenek, és minél többen legyenek, és ne csökkenjen az áldozatosságuk. Persze ez ahhoz is szükséges, ez az imádság, hogy okosakat mondjunk, mert ha csak beszélünk, az hiába való beszéd, vagyis hogy ennek legyen lényege, legyen tartalma, azaz maga Jézus Krisztus, és ezáltal gyarapodjék mind a beszélő, mind pedig a hallgató. Köszönjük szépen, kérjük továbbra is az imádságot. Mint ahogyan kérjük továbbra is az anyagi segítséget is, mert itten technikai dolgokról van szó, amik pénzbe kerülnek, és közben, miközben az áram ugye egyre emelkedik, a mi fogyasztásunk ugyanaz marad, de egyre többe fog kerülni. Éppen ezért kérjük továbbra is a nagylelkű adományokat. Igencsak rászorulunk, szeretnénk megmaradni, és mivel mástól nem remélhetünk segítséget ebben az ügyben, a Mária Rádiót a kedves hallgatók tartják fönn, éppen ezért kérjük továbbra is az áldozatosságukat, anyagiak terén is, Isten fizesse meg a jóságukat. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázva kaphat felvilágosítást. Ha valakinek hittani kérdése van, akkor 10 óra 37-ig megtalál engem a következő telefonszámon, ha egyáltalán kíváncsi az én válaszomra, a 061-374-0904-es telefonszám. Hát akkor kérem szépen, az ember férfi és nő. Isten az embert két neműnek teremtette, ennek okát azonban nem adta meg. Viszont éppen ettől várja az emberiség növekedését, fennmaradását, hiszen az első parancsolata éppen az volt az ember számára, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Sem a természettudomány, sem a filozófia nem tudja megokolni ezt a kétneműséget. Hát valami olyasmi, hogy ha igaz lenne a fejlődés elmélet, hogy akkor kérem szépen a fejlődésből fakadóan kell, hogy így legyen, de ez indoknak, oknak nem, legfeljebb csak valamiféle magyarázatnak szolgál. Leginkább mégiscsak a teológiában találunk valamiféle magyarázatot arra, hogy miért férfi és nő az ember. Nem a férfi az ember, bár ugyan vidéken szokták a fiú gyereket embernek mondani, az meg csak lány vagy asszony ember, de hát ez nem így van, mind a kettő teljes ember, és a magyarázatot pedig valamilyen módon a Szent Háromság létében találhatjuk meg. Az egyetlen ember, Isten három, az Isten egyetlen, Isten három személyben, mégiscsak egy lényegben. Az atyától, attól atya, hogy nemzi a fiút, és ez szeretetet jelent. A fiú pedig éppen azért fiú, mert atyaként szereti az atyát, és ez a kölcsönös szeretet annyira tökéletes kettejük között, hogy ebből egy valóságos személy, a Szentlélek származik. Vagyis három személy, egyetlen lényeg. De Isten maga a szeretet, már az előbb mondtam, hogy a szeretet mindig valakire irányul, tehát ebben is találom magyarázatot, hogyha egyszer az Úristen saját képére, hasonlatosságára szeretetből és szeretetre teremtette az embert, akkor ebből következik, hogy két embert, legalább kettőt kellett teremtenie. Hát kettőt teremtett is, mint erről a Szentírás meggyőz bennünket. vagyis ehhez hasonlót képzelt el az Úristen a kétnemű ember szeretetében, mármint a Szent Háromság személyeinek egymás iránti szeretetét. A férfi és a nő szereti egymást, és ha ez a szeretet igazán tökéletes, akkor egy új személy születik belőle a gyermek, és a hármuk egymás iránti szeretete is egyre tökéletesebb. Ez a hármasság pedig valamilyen módon visszatükrözi már magának a Szent Háromságnak a hármasságát. Minden esetre az egyes ember is önmagában Isten képmása, de a kettő együtt Isten pontosabb képmása, mondhatnánk így. Pontosan ez az alapközösség az, amely a legtökéletesebben tudja az isteni tulajdonságokat leképezni erre a világra az ember életében. Vagyis azokat, amiket mi erényeknek mondunk, a magunk tulajdonságait, jó tulajdonságait, azokat éppen itt láthatjuk meg, ebben a közösségben, ebben a neveltségben, vagy nevelésben, ahogyan a szülők nevelik a gyermeküket, vagy aztán majd a gyerek elfogadja ezt a nevelést, és maga is a szeretet gyakorlójává lesz. Hát persze nem csak a nagyszerűség mutatkozik meg ebben a közösségben, hanem éppenséggel a bűn romboló képességei is. Éppen ezért érvényes erre a latin mondás corruptio optimi pessima, vagyis a legjobbak bukása a legrosszabb dolog. Hát itt lehet legdurvábban visszaélni Isten tervével, a házasságban, illetve a kétneműségben, és ez sajnos manapság, hogy is mondjam, általános bűnné növekedett. Ez azonban egyáltalán nem kisebbíti az Úristen teremtő gondolatának fölségességét. Nekünk pedig nem a bűn szemszögéből kell néznünk a teremtést, hanem éppen a jóság szemszögéből, vagyis a jóságot, a nagyszerűséget kell benne fölfedeznünk, és utána persze ezt gyakorolnunk is. Ilyen módon tehát az ember, aki Isten képe és hasonlatossága, a közösségben még inkább az, így a szeretetet még inkább tudja gyakorolni a közösségben, egyedül nem is képes, nem lehetne szeretetet gyakorolni. De hát itt a kis közösség, a család, ez a kifejezett területe a szeretetnek. Erre kell igazán törekednünk. Hangsúlyozni kell, hogy mind a férfi, mind a nő Isten képmása, ugyanakkor úgy személyiség mindkettő, hogy közben a másikra utal, rá van szorulva. Ez itt egy igen mély titok, mert Szent Pál apostol szerint Krisztus a prototípusa az embernek, a férfinak is, meg a nőnek is. Ez az Istenre való hasonlóság tehát csak egyirányú. Vagyis a két nemű ember mindkét személye hasonlít Istenre, de Isten nem hasonlít az emberre. Vagyis mi képmás vagyunk, de visszafele ez nem igaz, hogy Isten mintegy az embernek a tökéletessége lenne. Nem, Isten a végtelen tökéletesség, és abból mi részesedünk. Itt bukkan felszínre, milyen távol van a képmás az eredetitől, mennyire más az eredeti, mint a képmása. Hát ezt egyébként a Szentírásban is olvassuk, Izaiásnál is, meg más alkalommal is mondja az Úristen, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim. Ugyanakkor mégiscsak az Úristen választja a mi utainkat, amikor Krisztusban emberré lesz és vállalja az emberi sorsot. Pontosan azért, hogy a mi utainkat mégiscsak egyesítse Isten útjával, és ez legyen az üdvösségre vezető út. Ugye az Úr Jézus éppen ezért mondja, én vagyok az út. Ez az Istenre való hasonlóság tehát csak egyirányú, vagyis a két nemű ember mindkét személye hasonlít Istenre. Itt bukkan felszínre tehát ez a különbség. Magát az ember tekintve nagyon sok hasonlóság a két személy között, biológiailag is, lelkileg is, a két nem között ez megvan, mégis vannak lényegi és meghatározó különbségek is. Az egyik ilyen nagyon fontos, az életadásban csak az együttműködéssel történhet, mégis az új élethez való viszony már egészen más férfi és nő között. A nő különleges feladata az, amit a Zsoltáros olyan költői szépséggel fogalmaz meg, ez a 139. Zsoltárban olvasható, anyám méhében szőtted testemet. És ez valami csodálatos titok, gondolhatunk a szűzanyára is, akiben az Úristen megszövi az Isten embert, Jézus Krisztus emberségét, de a saját édesanyánkra is, hiszen benne fogantatott az mi életünk, és benne szövődött az, amivé aztán lettünk, ami erre a világra jött, és aztán itt kezdett tovább fejlődni. Ez sokkal nagyobb lekötöttség a nő életében, nyilvánvaló, és talán éppen ezért rövidebb ideig is tart, mint a férfiaknál. Ugyanakkor ez lényeges lelki ráhangoltságot is kíván, és ez is egy fontos különbség a két nem között. Ez nem annyit jelent, hogy a férfiak mogorvák lehetnek, vagy morcosak lehetnek a gyerekkel kapcsolatosan, hiszen az ő gyerekükről van szó, de mégiscsak egészen más a viszonyuk, a kapcsolatuk a gyermekhez, mint az édesanyának, aki a maga életéből táplálja a gyermeket kezdetben. A későbbiek során persze már a férfi munkájából, fáradozásából táplálkozik a gyermek is, tehát akkor már nyilván éppen ezért kerül közelebb a férfihoz, de nem szabad ezt a különbséget túlzottan erősíteni, hangsúlyozni, hanem éppen, hogy enyhíteni kell. A teljes emberi természet ellenére a férfi és a nő mégis kiegészítik egymást. Nem azért, mert külön-külön csak fél emberek lennének, vagy nem befejezett emberek. Ez az Úristen csodálatos titka, hogy az embert ilyennek tudta megteremteni. Vagyis miközben egész emberek vagyunk, mégis utalunk, rászorulunk a másikra. Na, erre nyugodtan mondhatná valaki, vagy szembesíthetne azzal, hogy hát én pedig cölepsz vagyok, mert pap vagyok, na ha rá vagyok utalva sok mindenben, A nők segítségére hogyan van ez, hogy mégsem a házasságban élek? Ez kérem szépen annyit jelent, hogy Jézus Krisztusban élek, vagyis számomra, mint egy a szeretet másik személye, az maga Jézus Krisztus. Nem mintha másokat kiszorítanék ebből, hanem én nekem jobban kell tudnom szeretni az Úr Jézust, mint másoknak. Törekszem rá, hogy aztán sikerül-e, majd a végén fog kiderülni. Kiegészítik egymást, én ezt a kiegészítést magától Jézus Krisztustól veszem. Persze ugyanakkor az is igaz, hogy sok mindenben rászorulok női segítségre, akár a templom takarítása, akár különféle egyéb feladatok, bár az is igaz, hogy kivételesen én egy olyan pap vagyok, aki sok mindent saját maga intéz el. Nem önzésből, hanem éppen a rászorultság elkerülése érdekében. No, tehát férfi és nő kiegészítik egymást, nem azért, mert külön-külön nem lennének teljesek, hanem mert az Úristen így teremtette, egymásnak teremtette őket. Személyes közösségre lettek teremtve, és ezért lehet közöttük maradandó, bensőséges kapcsolat, amit aztán már úgy nevezünk, hogy házasság. Hogy ez mennyire fontos ez a kapcsolat, az pontosan abból derül ki, hogy az Úr Jézus ezt a kapcsolatot mint egy az üdvösség eszközének tette, magyarul így mondanánk, hogy a házasság szentség. Tehát házasságban élni az egymás megszentelése, és éppen ezért szent dolog. Úgy is kellene ezt megvalósítani. Vagyis nagyon tudok haragudni, amikor ilyesmit hallok, hogy a bezzeg az én feleségem ilyen vagy olyan, vagy bezzeg az én férjem. Nem panaszkodni kellene egymásra, mert a szeretet az nem panaszkodni szokott, hanem inkább dicsérni, hanem éppen, hogy mellé állni és segíteni, hogy hát ha eddig ilyen volt, akkor tudjon ezen változtatni, tudjon jobbá lenni. Vagyis a férfi és a nő nem egymás ellen kell, hogy dolgozzék a házasságban, hanem egymásért. Mégpedig olyan módon, hogy egymást megszentelve. A gyermekek egészséges fölneveléséhez pedig mindkettőjük közreműködésére és példájára szükség van. Hála Istennek ezt Magyarországon manapság már igen komolyan fölismerik, és ezért segítik is a családokat, meg hát próbálnak is a családok együttmaradásáért tenni. Most már ugye van apák napja is, nem tudom, hogy ez mennyiben segít, de minden esetre valamiféle megbecsülést akar kimutatni. A tény az, egymásra szorul férfi és nő, Isten akarta ezt így, és egymást meg tudják szentelni, és ezáltal egymást közelebb tudják vinni az üdvösséghez. Thank you. Ami az egymás megbecsülését illeti, nagyon jó lenne, hogyha a keresztény családokon belül, de keresztény családokon kívül sem, tehát nem lenne téma, viccelődési téma vagy gúnyolódási téma a férfi és nő különbsége vagy egyformasága. Érdekes módon a kabarét tréfák javarésze mindig a házasságról vagy a házasság törésről szól. Nincs ez jól így. Nem azt mondom, hogy néha nem lehet nevetni rajta. Ha ez az emberi gyöngeséget figurázza ki, akkor jó. De hogyha magát a dolgot, a házasságot, mint olyat figurázza ki, akkor nagyon nem jó. És akkor nekünk, keresztény embereknek ezzel ne legyen semmi dolgunk. Tehát tessenek vigyázni arra, hogy hogyan beszélnek házastársukról, és hogyan viccelődnek, akár munkahelyen, akár másutt. A két nem közötti különbségek a szeretet és az áldozatosság nélkül nyilván inkább ellentétek forrásai lehetnek. De hát ha megvan a szeretet és az áldozatosság, akkor pontosan az életszentség forrásává válik. Az embernek képessége van ugyanis önkontrollra és önnevelésre. Vagyis arra is, hogy egymáshoz tudjanak alkalmazkodni, és arra is, hogy mások előtt ilyen dolgokat ne hozzanak elő. A társadalomban is minden vonatkozásban alkalmazkodásra van késztetve az ember, hát még inkább a házasságon belül, és ezt tudomásul kell venni, vagyis nem annyit jelent, hogy az otthon az ember elereszteti magát, viselkedik, ahogy akar, szó sincs róla. A házasságon belül igazán a szeretet kell, hogy a meghatározó legyen. Ez lehet, hogy kezdetben nehezen sikerül az embernek, bele kell tanulnia, aztán a későbbiek során ez már magától értetődő lesz. Pontosan ennek az alkalmazkodásnak a hiánya okozza, hogy a házasság a történelem során annyi viszontagságon ment keresztül. Krisztus állította helyre azzal, hogy az egység és a felbonthatatlanság követelményét, törvénnyé tette a keresztény házasságban, magát a házasságot pedig ilyen módon szentségé tette. Így a házasság két személy elkötelezett kapcsolata a szeretetben, ezért tud megszentelni, mert szeretetet ad. Így a házasság is a végső célra irányul, vagyis az üdvösségre. Ezért önmagunknál többet tudnak tenni egy a másiknak adni, vagyis a megszentelődés lehetőségét tudják, nem csak a magam gyarlóságát, vagy ilyen vagy amolyan szellemességét, vagy kedvességét, hanem a szentséget tudom, a megszentelődést tudom átadni a másiknak, és a szeretet gyakorlására tudok alkalmat teremteni a házastársamnak. A jó házasság éppen ezért nagyon fontos, hogy lelki kapcsolat legyen. Ezért nem is öregedhet el a test elöregedésével. A test elöregszik, elhasználódik, ez a dolgok rendje, na de a házasság és a házastársi szeretet az nem öregedhet meg. Nem lehetnek rajta ráncok. Mint minden földi dolgunkból, ebből is a szeretet marad meg az örökké valóság számára. Mivel a házasság két személy kapcsolata, éppen ezért az utódok kérdése sem lehet pusztán ösztön vagy biológia kérdése. A második vatikáni zsinat elég világosan beszél a családtervezésről, hogy az emberi jog. Hajtsátok uralmatok alá a földet, úgy gondolom, hogy ebben az isteni parancsban a föld nem a szó szoros értelmében vendő, hanem ezt a világot, és ebben benne vagyunk magunk is, és ebben benne vannak a magunk vonzalmai is. Ezt hajtsuk uralmunk alá. Az isteni parancs tehát nem a külvilágra, vagy nem csupán a külvilágra vonatkozik, hanem az ember belső világára is. A II. Vatikáni zsinat viszont így tanít, a házastársak keresztény felelősséggel töltsék be tisztüket. Vegyék figyelembe a saját javukat, a gyermekek javát, végül igazodjanak a közjó szempontjaihoz is. Olvassuk az egyház a mai világban zsinati döntésben. A nemiség alá van vetve az erkölcs törvényeinek, és ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Éppen ezért a házasság aszkézist követel az embertől. Vagyis szokták mondani, hogy a legszigorúbb szerzetesi rend a házasság. Hát ezt én túlzásnak tartom, de minden esetre figyelmeztetőnek nagyszerű arra, hogy fegyelmeznem kell magam a házasságon belül is, és alkalmazkodnom kell a házasságon belül is. Köszönjük meg az Úristennek, hogy így teremtette is ilyennek az embert. A záró imádságunk Clairvaux-i Szent Bernát imádsága. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjj, Uram Jézus, tépj ki minden botrányt országodból, vagyis a lelkemből, és vedd át bennem a jogos uralmadat. Nézd, jön a kabzsiság, és helyet követel magának. A hencegés, és uralkodni akar rajtam. A kevésség, és királynő akar lenni. A kényelem szeretet, és jogokat követel. Nos, itt én uralkodok. A nagyra vágyás, irítség, megszólás, harag viszálykodnak egymással bennem, hogy lássák, melyiknek kedvezek. Megteszem, amit tudok, hogy ellenálljak, küzdök az utolsó lehelletig. Kérlek, Jézusom, Uram, jöjj segítségemre, te érted védekezem, mert elismerem, hogy én a tiéd vagyok, rajtad kívül, Uram Jézus, nincs más királyom. Jöjj tehát, Uram, hatalmaddal szórd szét az ellenfeleket, uralkodj bennem, mert te vagy az én királyom és Istenem. Amen. Üdvözlégy Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Mária Rádió.
Hírpercek.